15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az iskola kezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett videójában. Magyar Péter emlékeztetett, a kormány döntése nyomán bevezetik a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára. A kormányfő úgy fogalmazott, olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot, ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, és ezen felül jogosultak lesznek az iskola kezdési támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, fejtette ki Magyar Péter hozzátéve, jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Magyar Péter kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben, piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. A hétfőn mért abszolút nyári csúcsot nem érte el a hazai áramfogyasztás szerdán, de a korábbi 2024-es nyári rekordot ismét meghaladta a MAVIR Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT adatai szerint. A MAVIR közölte, szerdán este a 18 óra 15 perc körüli negyedórában a bruttó negyedórás rendszerterhelési csúcs 7104 megawatt volt, ami 384 megawattal alacsonyabb, mint a valaha mért legnagyobb hétfői nyári csúcs. Hétfőn 7488 megawattos rendszerterhelési értéket regisztrált a rendszerirányító, ez az eddigi abszolút nyári rekord. Kedden ennél valamivel kevesebbet 7352 megawattot mértek, szerdán pedig kicsit tovább csökkent az érték. Az adatok szerint ugyanakkor a korábbi nyári rekordot meghaladják ezek az értékek. Magyarországon a korábbi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a legmagasabb rendszerterhelés 7036 megawatt volt, közölte a MAVIR.
Az időjárásról.
Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Többnyire az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 29 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Megbocsátás nélkül nincs szeretet. Bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Pál levele a Kolosséiakhoz, 3. fejezet, 13. vers. Lehetetlen bárkit is teljes szívvel szeretni, ha valaki másra közben neheztelünk. Nem tudsz teljes szeretetet adni, ha megosztott a szíved, már pedig a keserű szív ilyen. Nagyszerű ember a házastársam, de egyszerűen nem tudom szeretni, gondolod talán. Nézz a felszín mögé. Talán az vált ki belőled ilyen reakciót, mert neheztelsz valakire, aki korábban megbántott. Ezért nem tudod a házastársadat sem szeretni, ami igazságtalan vele szemben. Sok embernek minden oka megvan haragudni. A National Center for Domestic Violence felmérése szerint minden negyedik nő és minden hatodik-hetedik férfi lesz bántalmazás áldozatává élete során. Mégis el kell engedned a múltat, hogy a jelenben tovább léphess. Úgy tudod csak elkezdeni szeretni az embereket, ha a múltad magad mögött hagyod, ez pedig nem megy megbocsátás nélkül. Bocsáss meg hát azoknak, akik megbántottak, nem azért, mert megérdemlik, hanem a saját érdekedben, hogy újra épp és egész lehessen a szíved. A múltad szereplői akkor árthatnak csak neked, ha megengeded nekik azzal, hogy továbbra is neheztelsz rájuk. Amikor haragszol valakire, nekiadod a szíved, a figyelmed és a gondolataid egy részét. Tényleg neki szánod? Nem. Akkor vedd vissza, megbocsátással. Ahelyett, hogy újra meg újra felidéznéd a fájdalmad, inkább engedd el. És nem válogathatsz abban sem, hogy mit bocsátasz meg. A Bibliában ez áll. Bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
2026. július 2-án csütörtök délután köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Kisnéveres Viktória. Isten éltesse a ma névnapjukat ünneplő Otto nevű hallgatóinkat, és köszöntjük azokat is, akik születésnapjukat ünneplik ma. Svédasztal című magazinunk első órájában dr. Kovácsné dr. Jós Terézzel beszélgetünk. A fogszakorvos munkáját, emberségét, szakmai igényességét Benkő Sámuel egészségügyi díjjal ismerte el a város május 11-én Miskolc városnapján. Főorvosnő a pályaválasztással kapcsolatban is megosztotta velünk gondolatait, illetve arról is szólt, hogy mik azok az emberi értékek, amelyeket fontosnak tart.
A szakmán belül én az alázatot nagyon fontosnak tartom. Tehát az ember mögött egy jó pár év már van, de sosem bízhatom el magamat, hogy én mindent tudok. Soha nem. Minden helyzet, minden ember más, nagyon körültekintőnek kell lenni. A legfontosabb az empátia. Tehát azt kell éreznünk, hogy nagyon együtt kell éreznünk azzal a pácienssel, azzal a beteggel, aki az adott problémát hozta nekünk, amit a segítségünket kéri, hogy oldjuk meg. Egy hosszú konzultáció mindig kell ahhoz, hogy ismerkedjünk a pácienssel, a betegség, a problémája mienségével, és hogyha látva a bizalmat, ami eközben kialakul kettőnk között a szemében, akkor biztos, hogy eredményt fogunk elérni együtt. Hát persze azért egy-egy tömés elkészítésénél azért nem kell belemennie mélységében a problémák megoldásában, de vannak már főleg a felnőtteknél olyan komplex esetek, ami több hónapig is elhúzódó terápiát von maga után, és akkor bizony nagyon le kell ülni, és nagyon meg kell beszélni.
Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Egy nap szólt az ügynök, fizetek a hangodért. Aznap pohárra tudtam, hogy pontosan mennyit ért. Másnap az ügynök megint hívott, na mi volna még eladó? Vagy egy kék, ha a hangom már nem elég. Aztán csörgött a telefon, műződös hang beszélt. Drágám, fizetek fülekért, fogakért, szemekért. És ha volna még valami eladó cucc, minden is érdekel. Na de nincs az a pénz, de látom, hogy mennyit is érsz. A képezett részen nem leszek, lehet majd, hogy esek kerek, de nem adom el, a szívem nem adom el. A képezett részen nem leszek, lehet majd, hogy esek kerek, de nem adom el, a szívem nem adom el.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, 2026. május 11-én Miskolc város napján Benkős Rámuel egészségügyi díjjal ismerte el a város dr. Kovácsné dr. Jós Teréz fogszakorvos munkáját. Őt köszöntöm műsorunkban, stúdiónkban, és engedje meg, hogy beszélgetésünk elején tisztelettel, szeretettel gratuláljak ehhez a díjhoz.
Üdvözlöm Önt én is, és a hallgatókat is. És nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot.
Hadd kérdezzem meg először, hogy mit jelent az Ön számára ez az elismerés, mit jelent Miskolc városa Önnek?
Hát én nagyon meglepődtem, hogy megkaptam ezt a kitüntetést, de rendkívül megtisztelő, és hát váratlan volt, és éreztem, hogy ezek szerint sokan kitüntetett figyelemmel tekinthetnek rám, hogy eszükbe jutottam a kitüntetés kapcsán. Miskolc város nekem nagyon sokat jelent. Sokszor tapasztaltam, hogy utazásaim során megkérdezik, hogy honnan vagyok, és akkor mondom, hát Miskolcról, és akkor úgy nem pozitívan fogadták, és ez nekem fájt, hiszen rendkívül egyedülálló a természeti adottság, ami Miskolc környezetében van. Egy nagyon szép város, ugye, nagyon szép város, és családi kötődéseim pedig nagyon erősek a város felé. Én nem is tudtam volna máshol elképzelni az életemet.
És most, ha visszaidézhetjük az eddigi szakmai életutat, egészen a gyermekkor, fiatalkor éveibe visszatekintünk, akkor hogyan emlékszik vissza, mikor érezte az elhívást az orvosi pályára, erre a szakterületre?
Hát, ha már így a gyermekkorra rákérdezett, én nagyon boldog gyermek voltam, mert én egy falusi gyerek voltam. És ennyim volt az egész Tiszapart. Meg is mondom őszintén, hogy nem tanultam alsó tagozatos koromba, de az a speciális helyzetem volt, hogy felső tagozatban anyukám lett az osztályfőnököm, apukám meg az iskolaigazgatóm, aki tantárgyakat is vitt, matematikát, kémiát, és ott nagyon el lettem aztán fogva. Úgyhogy utána a Földes Ferenc gimnáziumba kerültem, ott csodálatos tanáregyéniségekkel volt ugye dolgunk. Nagyon nagy szigorúság volt, kollégista voltam, ott is nagy szigorúság volt, úgyhogy az a 4 év elég meghatározó volt az életemben.
Még hogyha az általános iskolai és középiskola éveiből olyan meghatározó pillanatokat vissza tud idézni, vagy azokat a tantárgyokat ki tudjuk emelni, amelyek meghatározóak voltak, illetve a pedagógusok személyét, ugye itt a családi, a szülői vonatkozásról hallhattunk, de egy gyermek életében nagyon fontosak a pedagógusok.
Igen, hát nekem mondom, nagyon jó volt, mert otthon is szem előtt voltam, és az iskolában is szem előtt voltam, mint tanuló, és hát azért elég szigorúak voltak a szüleim. És hát ennek köszönhető, hogy Tiszapalkonyán születtem, hogy onnan egyenes út vezetett a Földes Ferenc gimnáziumba, ami ugye egy sztáriskola volt országosan abban az időben, ahol szintén fantasztikus tanárokkal volt dolgom. Én voltam a családban a 3. gyerek, aki ugye egy bátyám van, egy nővérem és jó magam, akik már oda kerültünk, és Kálmán igazgató úr, ő volt akkor a Földes Ferenc gimnázium igazgatója, azt mondta anyukámnak, hogy asszonyom, ilyen gyerekeket bármennyit hozhat Tiszapalkonyáról, úgyhogy nem csak mi mentünk, hanem sok értékes gyerek is nevelődött abban az iskolában. És a Földes Ferenc gimnáziumban ott hát Barzó Pálné volt a fizikatanárom, ugye, aki viszont meghatározó volt a jövőm szempontjából, fizika, biológia, Nagy Peti Zoltánné biológiából. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, az egész hangulata, arról le kellett mondjunk, hogy túl sok szabadidőnk nem volt ebben az időszakban, nagyon sokat kellett tanulni, és nagyok voltak az elvárások.
Milyen tagozaton?
Hát én angol tagozatos voltam, és onnan kellett a reáltárgyak, illetve hát a biológia felé orientálódni, mert ez az orientáció, ez viszont a családból jött, mert mind a két testvérem orvosira ment. És nekem valahogy úgy determinálva volt, hogy én is abba az irányba menjek el. Nagyon érdekeltek a növények, az állatok, az ember, és ugye a kisebb testvér azért követi az idősebbeket. Ugye hallottam az ő élményeiket az egyetemen, itt középiskolában, és akkor az úgy behatárolt, hogy igen, akkor én is ebbe az irányba megyek. Tehát ez volt a pályaválasztásomnak az indítatása.
Itt a szakmai tantárgyak mellett, ugye a Földes Ferenc gimnáziumban is azért mindig voltak olyan kiegészítő tevékenységek is, amelyek több területen is meghatározták egy fiatal mindennapjait. Erre hogy emlékszik vissza?
Hát én kollégista voltam, azért az viszont nagyon meghatározta a mindennapjaimat, mert nagyon kevés szabadidő volt, és ott is nagyon komolyan kellett tanulni. ott figyelve voltunk, és az a Hálmánkatvó kollégium az olyan volt, hogy hát például fűtés nem volt télen, és ott nagyon spártai módon éltünk, mint kis kollégisták. Nagyon önálló lettem 14 és 18 éves korom között. De jó volt az, jó volt az. Az iskola persze, hát minden jellegű szabadidős lehetőséget biztosított. Én például hímeztem, néptáncoltam, tehát azért nagyon sok mindenben részt vettem, ami ugye a szívemhez közel volt, de az angoltanárom meg is jegyezte, hogy ne táncikálja el a jegyét, úgyhogy vissza kellett zökkenni a hétköznapokban, és odafigyeltek ránk, és számítottunk, és nagyon tiszteltük a tanárainkat. Mind a mai napig ez bennem van, ez a nagy tisztelet, amellett remek osztálytársaim voltak, akikkel mind a mai napig igen jó meleg baráti kapcsolatban vagyunk.
És akkor ezekben az években a testvérei mintája, illetve igen, személyes elhívásában is megjelent az orvosi pálya.
Igen, igen, tehát az orientáció az nagyon korán jött aztán, hogy mégiscsak az angol az ugye kell, az az idegen nyelv, na de azon belül ugye a természettudomány felé mentem el, és beszúrom, hogy a férjem meg fizikus lett. Tehát azért úgy látszott, hogy ez az irány, ez mégiscsak ott van nekem, ez a fizika-biológia, ez egy későbbi történet már, igen. Aztán előfelvétel is lettem az egyetemen, az orvosi egyetemen. Ott gondolkoztunk, hogy menjek-e általános karra, vagy fogorvos legyek. És hát aztán azt gondoltuk, hogy jó lesz nekem a fogorvoslás, és ahogy mondtam is, előfelvétel is voltam, és ebben az évben én elkezdtem dolgozni az egészségügyben, fülorgégén, mint segédnővér. Na, az az év határozta meg aztán az orientációmat, úgyisten igazából, mert az igazi páciensekkel való kapcsolat az akkor alakult ki bennem, tehát láttam, hogy ott a kis mandula műtétes gyerekek milyen állapotban vannak, hogy tudok segíteni idősebbeken is. Ott úgy megérintett az egész, akkor érintett meg, és éppen gondoltam, hogy tulajdonképpen, ha ezt a pályát választja valaki, mindenkinek kellene egy ilyen gyakorló év előtte, hogy eldöntse, hogy ezt akarja el, vagy sem. De ez nekem nagyon nagy segítség volt, hogy annak idején az a lehetőség adódott, hogy nem egyből a sűrűjébe, hanem volt egy ilyen gyakorló év az egészségügybe számomra.
Ekkor olyan 18-19
igen,
éves
igen,
18-19
volt. Éves, igen.
És már az addigiakban is, és azon túl is, ugye voltak olyan értékek, vannak olyan értékek, amelyek leginkább meghatározták az eddigiekben is a szakmai munkáját, az emberi hozzáállását. Mik lennének azok, amelyek ilyen tekintetben megemlíthetők?
Hát a szakmán belül én az alázatot nagyon fontosnak tartom. Tehát az ember mögött egy jó pár év már van, de sosem bízhatom el magamat, hogy én mindent tudok. Soha nem. Minden helyzet, minden ember más. Nagyon körültekintőnek kell lenni. A legfontosabb az empátia. Tehát azt kell éreznünk, hogy nagyon együtt kell éreznünk azzal a pácienssel, azzal a beteggel, aki az adott problémát hozta nekünk, amit a segítségünket kéri, hogy oldjuk meg. Egy hosszú konzultáció mindig kell ahhoz, hogy ismerkedjünk a pácienssel, a betegség, a problémája mienségével, és hogyha látva a bizalmat, ami eközben kialakul kettőnk között a szemében, akkor biztos, hogy eredményt fogunk elérni együtt. Hát persze azért egy-egy tömés elkészítésénél azért nem kell belemenni a mélységében a problémák megoldásában, de vannak már főleg a felnőtteknél olyan komplex esetek, ami több hónapig is elhúzódó terápiát von maga után, és akkor bizony nagyon le kell ülni, és nagyon meg kell beszélni. A gyerekek, ugye, mert nekünk van egy olyan szlogenünk, hogy nullától 100 éves korig, és ez egyre jobban érvényesül, mert egészen, tehát már áldott állapotban lévő kismamák is járnak hozzánk, és 80 feletti 90-es korosztály is megtisztel minket a bizalmával, tehát igaz, amit mondtunk ezzel kapcsolatban. És a gyerekeknél nyilván az ő szintjüknek megfelelően, tehát itt mindig az ő szintjének, a korának, a egyéb dolgainak megfelelően kell az emberekkel bánni.
És ez a hozzáállás akkor már az első percektől végig kísérte a munkáját.
Ezt én megtanultam. Én megtanultam menet közben, hogy ezt így kell. Mert ha az ember csak úgy felszínesen próbálkozik, például Mondok egy példát. Annak idején az első, három szakvizsgám van. Az első szakvizsga előtt én a Vasgyári Kórházban, a rendelőjében kezdtem a szakmát, és bennünk kellett az iskolafogászatra gyakorolni egy fél évet, az benne volt a képzésünkben. Hát azt nem annyira szerette senki sem, de aztán én is rájöttem az ízére, hogy jó az. És ugye jönnek olyan aranyos gyerekek, akik nyitottak, de félnek, és kiszolgáltatottak. És akkor legelőször is úgy kell őket bátorítani, hogy érezzék, hogy én abban, most magamról be, abban a néniben én meg tudok bízni, mert kicsit lehet, hogy fájni fog, de majd igyekszünk, hogy ne fájjon, de mégiscsak meg kell annak a fognak gyógyulni, mert ha nem, annak aztán nagyon csúnya következményei lehetnek, és az nagyon tud fájni. És akkor látom a szemén, és ahol beszélgettünk, hogy én látom, hogy te okos gyerek vagy, beszéljük meg, megérted, biztos, hogy fog sikerülni, ha te is akarod, együtt megcsinálni, tehát így kell megbeszélni velük, igen. És aranyosak, aztán az eseteknek a 90%-ában ez sikeres, ez a hozzáállás, legalábbis a részemről.
Még a szakmai munkáról természetesen hosszabban szólunk a későbbiekben, hogyha itt a tanulmányok az ön életében a tanulmányok útját folytatjuk, igen, akkor ugye a Földes Ferenci Gimnáziumnál, igen, tartottunk, az egyetem választása.
Debreceni Orvostudományi Egyetemen folytattam, ugye ugyanúgy, mint a testvéreim, akkor még úgy hívták, hogy DOTE, nagyon jó volt, és mellettünk volt a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem, ugye. Ez nagyon jó volt a fiatalság szempontjából. Hát igen, az egyetem az ugye az azért nagyon, nagyon nagy kihívás, és jó is volt, hogy olyan szigorú volt a középiskola, mert megtanítottak tanulni ugye a középiskolába, meg hát meg az általánosba is. És ott bizony az első két év, azt ugye nyilván aki orvosira jár, az nagyon nagy szűrő az első két év, úgyhogy mi 28-an kezdtünk és 14-en végeztünk. És végtelenül hálás vagyok, mert akkor voltunk a negyedik évfolyam. Rendkívül jó volt akkor az infrastruktúra. A gyakorlati képzésünk olyan volt, hogy mindenkinek volt egy széke, ahol tudott dolgozni már negyedéves korától, mert addig ugye a fantom gyakorlatok voltak, ami a gyakorlati képzést illeti, majd jött a személyes találkozása a páciensekkel, és ott bizony birtokolhattunk egy széket, ahol mi egy délelőtt már tudtunk dolgozni. És akkor elértük azt, hogy megfelelő kontroll mellett, mert minden egyes mozdulatunkat figyelték az oktatók, bizony már 6-7 beteget is el tudtunk látni. Ez már ma nem így van, mert olyan tömegek járnak az egyetemre. Én tudom, mert a fiam egyetemi oktató Budapesten, és ez már ez a múlté, ez a gyakorlati képzés, tehát én végtelenül hálás vagyok az egyetemnek, hogy megtanítottak kezelni minden tekintetben, tehát a konzerváló, a protetika, a szájsebészet részt, azt mind-mind megtanították élesben nekünk, nem utólag kellett nagy nehezen szertenni a tudásra.
És akkor az egyetem elvégzése után az első munkahely?
Az egyetem elvégzése közben, 5. éves koromban hallottam, hogy Miskolcon annyira kell a fogorvos, hogy az egészségügyi osztállyal szerződést kötöttem. És még anyagi támogatást is kaptam azért, hogy Miskolcra jöhessek, és egész konkrétan ugye a 3. kerületbe, a Vasgyári Kórház rendelőintézetbe kerülhettem, ahol egy nagyon-nagyon jó társaságba kerültem. Sok orvos, sok asszisztens, remek főorvos, székely főorvos volt a mi szakmai meg munkahelyi vezetőnk, aki szegény már meghalt, de nagyon hálás vagyok utólag is neki, mert odafigyelt, tehát látta a kurázsit, ha szabad így mondanom, hogy akarok tanulni, fejlődni, és ő ebben segített. Tehát úgynevezett tancélas munkákat csináltam, nehéz eseteket csináltam. Eljöhettem ide, a szájsebészet volt akkor itt a Szent Ferenc Kórház helyén, és akkor nehéz eseteket csináltunk annak idején a német főorvosúrral, nehéz lenyomatok, problémás beteg. És akkor az embernek a szemléletét, a rálátását, ez nagyon szépen kialakítja az ilyen próbák, és mindez kontroll mellett. Ez hiányzik a mostani fiataloknak, hogy ők egyből kiesnek, és nincs szakmai képzési lehetőség az egyetem után. Nekünk volt erre lehetőségünk. És utána pedig, ugye a napi gyakorlatban, hát bizony az volt a rendszer, hogy körülbelül ilyen 30-40 beteget láttunk el egy nap az azért nagyon sok volt abban az időben, és az vegyesen, mert ambulancián dolgoztunk, tehát azokat a fogakat, amelyeket ki kellett húzni. És hát presztízs kérdés volt, hogy ki volt az, aki nem képes kihúzni megfelelően például a fogakat. Olyan kínos volt, hogy a székely főorvos úrnak kellett utánunk dolgozni. Tehát meg kellett csinálni, és nagyon sokat tanultam ott is azzal. Aztán ilyen kis műtéteket is engedett csinálni, ami konkrétan szájsebészeti feladat. Nagyon hálás vagyok neki. Kontrollálta, ott állt felettem, nézte, mikor látta, hogy jó, na akkor most már csinálhatod egyedül. Tehát ilyenekben volt részünk annak idején. De jött a bokros csomag. Ez ugye 94-95 körül. Na és akkor fejlesztéve a kérdés, hogy ki az, aki marad, ki az, aki elmegy, mert ennyi orvos nem tud működni a harmadik kerületben sem. Hát én gondolkoztam, hogy mit csináljak, és akkor már elkezdtem a magárendelést, csak olyan óvatosan. Hát mondom, végül is akkor nekem van hova mennem, és így leváltam a vasgyári rendelő testéről, hogy így fejezem ki magam. Összesen 8-an jöttünk el abban az időben, és 97 körül pedig már kialakult az a helyzet, hogy a körzeteket az önkormányzattal történt szerződés után szétosztották. És akkor én is megkaptam egy ifjúsági körzetet, majd még egyet, és akkor így gyakorlatilag otthon folytattuk a TB-s ellátást és a magánrendelést, tehát így vegyesbe csináltuk, azóta is ez így megy, és a KFT-t kellett alakítani ahhoz, hogy keretet adjunk ennek az egész működésnek, hiszen a működtető a KFT, aki szerződésben áll az önkormányzattal, és a NEAK-kal, tehát ez egy ilyen. És így vagyunk, most 3 körzetünk van, ehhez megfelelően 3 orvosunk van, meg közben megy a magánrendelés, szájsebészet, minden, elég komplexek vagyunk, és ügyvezető is vagyok ebben a történetben. Gyakorlatilag ez a felállás 93-tól van.
Erről részletesebben és további szakmai kérdésekről is hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Kovácsné, dr. Jós Teréz fogszakorvossal.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Nézegetem, amit írtál nekem, magammal vajon ezt miért teszem, úgy fáj. Nem biztos ez már. A sorok között a hajfonatod, emlékszem mikor, hogy forgatod, nem már. Milyen ez már? Beszeg régen, mikor kértem, nem játszottál velem. Igen, régen történt. Mert annyira már nem kereslek, annyira már nem szeretlek, igen. Tudod ilyen? Mert annyira már nem kereslek, annyira már nem szeretlek, igen. Tudod ilyen? Szívesen látlak, ezt te is tudod, csak ne nyomjanak el a gondolatok, nem már, nem kell ez már. Ülhetünk együtt a szőnyegemen, amit te vettél, na ez is milyen, nem száll, ez kimarad száll. Beszeg régen, mikor kérted, nem játszottam veled. Igen, régen, történt régen, nem sírok már szüntelen. Mert annyira már nem kereslek, annyira már nem szeretlek. Tudod ilyen? Mert annyira
Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, magazinműsorunk mai vendége dr. Kovácsné dr. Jósterész főorvosnő, miskolci fogszakorvos, akinek munkáját ez év májusában Miskolc város napján Benkő Sámuel egészségügyi díjjal ismerték el, és itt a folytatásban, hogyha szólhatunk a családról, a család támogató szerepéről, akkor ilyen tekintetben mi az, amit megosztana velünk?
Hát, hogy az elején kezdjem, már érintettem, hogy a Kossuth Lajos Tudomány Egyetem, az volt a szomszédos egyetem nekünk, hát természetesen a beírt páciensek között egyszer csak megjelent egy szép, magas, kossuthos fiatalember, aki eljött már kihúzatni a fogát, mert úgy gondolta, hogy ez a dolgoknak a menete. Hát én nyilvánvalóan megnéztem, és úgy ítéltem meg, hogy a szépen be lehet tömni azt a fogat, és onnantól fogva nem tudok tőle megszabadulni. Ez 42 éve volt. Úgy hívják, hogy dr. Kovács János a férjemet, és már az egyetemen a diplomamunkám megalkotásánál is aktív szerepet játszott, ő fizikus volt a Kossuthon, aztán később villamosmérnök, meg minden egyebek, és lett két fiunk. Most ugye nagyotugrok, ők elérték már azt a kort, hogy kellett szakmát, hivatást választani, pályaválasztás előtt álltak. Hát ő azt gondolta, hogy felmérte a helyzetet, hogy mindenképpen műszaki pálya lesz. Hát aztán csalódott, mert a Máté, a nagyobbik fiam, ő úgy döntött, hogy akkor ő orvosira menne. Hála Istennek igen jó pontszámmal, maximális pontszámmal fel is vették a SOTÉ-ra, a Semmelweis Egyetemre, Orvostudományi Egyetemre, és akkor egy héttel előtte, hogy ugye véglegesíteni kellett a döntését, megváltoztatta. És akkor azt mondja, anya, én fogorvos leszek. Mondom, nem mondd már, hát általános orvosi, és az magasabb pontszám. Azt mondja, anya, én egy nagyon jól képzett fogorvos leszek. De ez igaz is volt, mert versenyeket nyert az egyetemen. Tehát ő az apja hullámhosszán volt mindig is, tehát ilyen. Ő most, illetve még korábban, a végzés után velem dolgozott 10 évet. Na, ez szakmailag rendkívül sokat jelentett nekünk kölcsönösen. Mert ugye ő a szájsebészet felé orientálódott, és először én tanítottam, aztán ő is tanított, konszenzusítottunk, tehát oda-vissza működött, nagyon-nagyon jó volt ez a kapcsolat. Éppen ma reggel gondolkoztam rajta, hogy olyan volt a kapcsolatunk, hogy jött ő is rendelni, és hallgatózott, mert nem akar zavarni, ahogy be. Azt mondja, anya, engem is meggyőztél, mert így beszélgettem a pácienssel. Tehát olyan jó színfoltok voltak ott a mi kettőnk életében, de hát aztán ugye megnősült, és Pestre vitte őt is az élethelyzet. Azóta egy 21 főt foglalkoztat, egy nagy KFT-t csinált ő is a feleségével együtt, úgyhogy ők így kisfiúkban boldogan élnek. A fiatalabbik fiam Gellért, ő szintén ezt választotta, szintén a SOTÉ-n tanult, most pedig a protetikai tanszék adjunktusa, PhD-ja, tehát ő is most is a kötelezően szinten tartott továbbképzésen előadást tartott, amit nagy szívfájdalomra nem lehettem ott, de felvételt majd meg fogom nézni róla. Úgyhogy valahogy biztosan hatottam a gyerekeknek a pályaválasztására is, és nagyon boldog vagyok, tehát ennél azt hiszem, egy szülőnek ennél nagyobb boldogság nem kell, de ők önállóan elmentek, és Pesten dolgoznak, ami nem is baj, mert egy ponton túl a gyerekeknek már több elképzelései vannak, mint a szülőnek, tehát nagyobb perspektívában akarnak élni, és nekem a személyes kötődések a páciensekkel, meg a ráfordított idő, nekem ez a fontosabb. Lehet, hogy ez már az életkorral is jön, de egy jó hangulatú, bizonyítottan eredményes és kiforrott rendelés az, amit én most már képviselek, nem vállalom magam túl. Tehát csak annyit, amit felelősséggel jól el tudok látni, de azt A-tól Z-ig. És ők meg benne vannak ebbe a nagy pesti élet. Nem, nekem ez már nem kell. Ez már nekem nem kell. Úgyhogy jól van ez így, gyakran találkozunk, és szakmailag kölcsönösen beszélgetünk. Sőt, ha még ezt lehet fokozni, nekem az unokahúgom is szájsebész, tehát pont valamelyik nap beszéltünk egy témában, és beszéltünk arról, hogy te hogy csinálod, mi hogy csináljuk, stb. Tehát így családilag érintettek vagyunk minden tekintetben ebben a témában.
És akkor még, hogyha itt a szakmai területen is visszatekintünk, vagy picit össze tudnál foglalni azt a néhány évtizedet, amióta ezen a szakterületen dolgozik, hogy miben látja, vagy mikben látja, természetesen csak néhány dolgot kiemelve, azt a fejlődést, vagy azt az ívet, amin az egészségügynek ez a szakterülete esetleg végigment.
Ez nagyon érdekes. Én elég gyakran járok továbbképzésre. Nagyon szeretek azt a kollégákkal találkozni, meg a legújabb dolgokat hallani. Ez szerintem kötelessége egy orvosnak, hogy tudja a legújabb, a legmodernebb dolgot bevinni a praxisába. És a professzor, aki megnyitotta az előadást, összefoglalásként azt mondta, ezt sosem felejtem el, hogy annyira gyorsan fejlődik a technika, hogy a mi szakmánk ezzel képes lépést tartani. Tehát az a technika, ami a digitális technikáról beszélek most legutolsó sorban, pont ennek a nagy tudora a kisebbik fiam az egyetemen, az éppen csak, hogy bejött a tudományba, már a fogászatba alkalmazva lett. Tehát minden nagyon lépést tart mindennel a mi szakmánk. Egyébként nem olyan kis szakma ez, mert ugye ott a gyerekfogászat, fogszabályozás, protetika, szájsebészet, paradontológia, konzerváló fogászat, endodoncia, nagyon sok rétű, és ezeket a szakterületeket, ha valaki önálló akar lenni a rendelőbe, úgy valamilyen szinten, nem is akármilyen szinten, egyre jobb szinten kell tudni képviselni és alkalmazni. Aki csak ezt csinálja, csak azt csinálja, az nem tud dolgozni egyéb vonatkozásban, és ez ebből hátránya lehet a páciensnek is, meg az orvosnak is.
Akkor a konferenciákon való részvételnek, illetve maguknak a szakmai konferenciáknak ebben látja a
nagyon
lényegét.
Fontos. Tehát végül is olyan sok újat nem tudnak már az embernek egy ponton túl mondani, de éppen a kollégákkal beszéltük, de van egy-két olyan mondat, egy-két olyan szó, amiért már érdemes volt elmenni. Aztán vannak teljesen új területek, ami elkábító, csodálkozó az ember számára, hogy hol tart a tudomány, és mi mindent lehet alkalmazni már, igen. Tehát már ott tartunk, képzelj el, a fiam például képes arra, hogy bejön a beteg egy óra múlva, ő maga csinálja meg a fogpótlást a szájába, és beteszi. De mert a kivitelezés is a szkennerrel megcsinálja, ugye letapogatja a megfelelő információkat a szájba, annak alapján a fogpótlást már nem is kell, fogtechnikus megcsinálja ott a paciens mellett, tehát fantasztikus, és ez csak azért lehetséges, mert a technika itt tart, és tudjuk alkalmazni a fogászatban. De a egyéb szakterületeken is ez megvalósulhat, igen. Tehát kötelessége egy fogorvosnak, akár hány éves, ha komolyan gondolja a munkát, akkor nagyon rendszeresen el kell járni továbbképzésre. Ez egy olyan belső igény, szerintem. És amellett pedig a kedves kollégákkal is találkozik ott az ember, akikkel nagyon jóba vagyok általában. Én személy szerint nagyon szeretem a kollégákat, és őszintén sok mindenről tudunk beszélni. Ez is lehetőséget, teret ad egy ilyen konferencia megbeszélésekhez is.
Az orvostudomány ezen területének említette több területét. Van esetleg, amelyik közelebb áll önhöz?
Hát ugye nekünk rokon, tehát határterületek vannak, fülorgégészet maximálisan határterület nekünk. Meg hát ha bejön egy páciens, legyen az gyermek, felnőtt, bárki, az anamnézisét fel kell vegyük. Tehát van-e bármilyen betegsége ehhez kapcsolódóan, kap-e olyan terápiát, ami számunkra esetleg lehetetlenné teszi a beavatkozást. Ez rendkívül fontos dolog, hogy ezt mi felmérjük időben. Van-e olyan belgyógyászati, kardiológiai, rossz indulatú daganat, bármi, kapott erre terápiát, mi az? Tehát ezeket nekünk nagyon pontosan tudnunk kell, mert hogyha ezt valaki nem figyel oda, ez ebből nagy baj lehet. Tehát ezek fontos dolgok, igen.
Mert ugye itt az emberi szervezetben minden
összefügg,
ugye?
Bizony.
Hogyha nem teljes mértékig megyünk bele ebbe a kérdésbe, hiszen minden egyén is, minden ember más is más. De szerintem most sokakban felmerül az a kérdés, hogy milyen összefüggésben lehetnek ezek az általános egészségügyi állapotok a fogászati beavatkozásnak a lehetőségével, hát ha csak kiemelne egyet-kettőt.
Hát például egy olyat, hogy van egy elhanyagolt száj. Tele van valaki fogkővel. ez már egy begyógyászati problémává avanzsálhat pillanatok alatt.
Erre oda vannak, visszahatással?
Persze, tehát ő neki folyamatosan góc van a szervezetében. Azok baktérium, maradványok, baktériumok, ami ha bekerül a vérrendszerbe, az is óriás, ezt nem gondolják nagyon sokan, és ott erről sokat szoktunk beszélni, hogy igenis meg kell szabadulni időben a fogkövektől, mert hogyha eljut a különböző szervekhez az a baktérium, ami ugye jelen van a fogkőben, azok már problémát tudnak okozni. Ha tovább megyünk, és ugye gennyes fogról beszélünk, ami tartósan ott van a szájba, tehát az olyan, hogy az elindul, ugye a véráramban az a genny, és ott megáll a vesénél, az ízületekben, a bőrben, a szívben, bárhol. Tehát nem csak a távcsatorna első szakasza a száj, aminek az állapotának a fenntartása a fogorvosok óriási felelőssége, hanem valóban oda-visszahatnak a dolgok, tehát ahogy elmondtam az elébb, következményei vannak egy elhanyagolt szájnak minden tekintetben, az általános egészségre vonatkozóan. Nem véletlen az, hogy komolyabb műtétek előtt a fogorvost meg kell látogatni, kérik a szakorvosok, és a góc vonatkozásában nyilatkoznunk kell. És ha valakinek nagy fogkövei vannak, az góc pozitív. Ha valakinek elhanyagolt fogai vannak, esetleg gennyes, vagy egy olyan gyanús gyökérkezelt foga, mert az gyökérkezelt fog is csak egy lehetőség a fog megtartására, és az a sajnos magában hordozza a gócot sokszor. Úgyhogy nagyon meg kell néznünk, hogy mi adekváltan tudjunk nyilatkozni a kollégák felé. Tehát nagyon, nagyon sok minden a szájban kezdődik, igen.
Igen, és hát nem csak a műtéteknél, hanem a várandóság elején is, ugye egy fogászati szűréshez
is vezethet. Nagyon-nagyon komoly következményei lehetnek egy elhanyagolt szájnak, igen.
Beszélgetésünk folyamán elmondta a főorvosnő, hogy több évtizede ugye gyermekekkel, felnőttekkel, különböző korosztályokkal, generációkkal is találkozik a mindennapokban. Mi az, amit ki lehet esetleg emelni így az eddigi szakmai gyakorlatból, ami a legnagyobb örömöt, illetve a legnagyobb kihívást jelentette, vagy jelentették, ha esetleg néhány példát megoszt velünk?
Hát a legnagyobb öröm az számomra az, amikor egy nehezen kezelhető kisgyerek úgy jön be a rendelőbe, mint aki oda tartozik, büszkén, boldogan, és emlékszem, hogy volt egy olyan kislány, hogy szinte kicsapta az ajtót, és az itt vagyok. Ezt sose felejtem el, ennél nagyobb, tehát az, hogy nem fél, és ő odatartozónak érzi magát, ez az egyik. A másik pedig, ahogy mondtam is az elején, hogy idősebb korosztály is előfordul egyre többen most már a praxisunkban, így végtelenül, tehát egy olyan állapotú helyzetet találtunk, hogy ez még mindig meglepődik az embert. Azért mondom, az alázat az rendkívül fontos, nem? A mi életünkben, a mi praxisunkban. Tehát gyakorlatilag a fogpótlás, mert nem is tudom, hogy tudott, ez már akadálya volt a fogpótlás, nem eszköze a szájban. És hát ezt meg tudtuk aztán úgy oldani, egy jó fél éves program volt, 84 éves bácsiról beszélünk, implantációk is történtek neki, és egy nagyon szép hozzá a korához, az elvárható funkcióhoz illő megoldással ment el, és azóta is tényleg olyan jóban vagyunk, hogy ha véletlenül nem találkozunk, akkor külön üdvözöl, ha találkozunk az utcán, akkor megáll, és úgy, tehát ilyen baráti viszonyok alakulnak ki, és ez a kölcsönös bizalom, és tehát nem lehet senkit se becsapni ilyen áltudományokkal, hanem elmondom, hogy ez van, az van, így lesz, úgy lesz, és ha ez mind teljesül, végtelenül hálásak az emberek, és az úgy meg is marad az a jó kapcsolat köztünk. Tehát ez így egyre több már, igen, amit úgy tapasztaltam. Nem vagyok tökéletes, tehát vannak nekem is azért nehéz pillanataim, de azt is megosztom, hogy megpróbálom meg. Tehát értjük egymást, őszintének kell lenni, igen, igen.
Hogy az emberi tényezőket is ugye őszintén megosztani.
Persze. Úgyhogy nagyon-nagyon sok jó eset van. Egyébként azt is el kell mondanom, hogy most nagyon őszinte leszek, hogy ha észreveszem a legkisebb mértékben azt, hogy nincs valahogy bizalma, vagy kérdőjel marad, akkor megmondom, hogy nézze, nyugodtan gondolkodjon a hallottakon, meg lehet másokat is kérdezni, tehát nem szabad az embernek azt gondolni, hogy én vagyok a tökéletes, de hogy vagyok tökéletes. Én is csak egy ember vagyok, amit lehet, megpróbálok, mindenki maga dönti el, hogy mit szeretne, persze. Hogy kiben bízik meg, és hogy hol szeretné esetleg a fogát csináltatni.
És még itt a kihívások tekintetében esetleg, ami szakmailag akár egy olyan sikerélményt okozott önnek is, és a páciens életében pedig egy nagy előrelépés volt.
Igen, vannak azért nagy szakmai kihívások. Például a biszfoszfanátos kezelés alatt álló betegek, ezek a reumatológiai betegek, akiknek a csontitkulása van. Hát ott kell nagyon például, az nagy szakmai kihívás, résen lenni, vizsgálgatni, hogy mikor szabad beavatkozni. Nagyon ritkán küldünk a szájsebészetre pacienseket, ha csak lehet, megoldunk mindent, de ha mégis esetleg szükség van rá, akkor itt van ugye Miskolc, Debrecen, akikkel ugye tudunk konzultálni, ha mégis olyan problémás paciensünk van. Tehát azért itt az alázatot kiemelném, hogy tudni kell, hogy meddig szabad elmenni szakmailag. Ez nagyon fontos, ezt a határt tudni. És a másik az etikai része, ami szintén nagyon fontos, ami kezd kimenni a divatból. Tehát mindig tisztelni kell az orvos kollégát, aki előttünk dolgozott, akit ismerhetünk vagy nem ismerhetünk. Ezek is nagyon fontos kérdések.
Talán van egy kis időnk egy-két szakmai kérdésbe is belemenni.
A legfontosabb, hogyha már így a gyerekekről beszélünk, hogy van, akinél tehát a szájhigiénére óriási nagy hangsúlyt kell fektessünk. Nekünk ugye a 10-től 18-20 éves korosztály tartozik hozzánk a TB rendelésen, és ott rendkívül sok sikerélmény él minket ezzel kapcsolatban, hogy öntudatos gyerekekként tudjuk néha nevelni, tehát ő maga akarja, hogy szép foga legyen, jó foga legyen, hosszú ideig tartson, mert szoktuk mondani, hát neked 80-valahány éves korok el kell tartani, ez a maradó fog, ezt ápolni kell, gondozni kell, és még van egy nagyon sarkalatos pont a mi esetünkben, ez a dohányzás téma. És nekünk fogorvosoknak vállalt feladatunk, hogy az ifjúsági korosztálynál lehetőség szerint lebeszéljük őket a dohányzásról, és nagyon sokszor sikerül. A felnőtteknél is, mert a működésünket nagyon negatívan befolyásolja a dohányzás. Legyen az fokhúzás, bármilyen szájsebészeti jellegű dolog, de az inny állapotát is determinálja, ha valaki dohányzik. Nem kap elég vért az a gingiva, ugye az íny. A gyógyulást is befolyásolja az, hogy az oxigénellátás a nikotin miatt ugye korlátozódik. Tehát és arról nem is beszélve, hogy szoktam mondani azt is, hogy el tudod-e képzelni, hogy a tüdőd milyen színű? Hogy az a szép rózsaszín tüdőd, az milyen csúnya szürke, és az nem lehet kimosni, mint a fogadat. Azzal nem tudsz mit csinálni, talán majd kitisztul egyszer. De ha nagyon sokáig cigarettázol, mi lesz veled? Tehát a tüdőrák és egyebek. Tehát itt jönnek be azok a szempontok, hogy nem csak a szájat kell nézni, hanem koncepciózusan, perspektívikusan az egész embert, hogy most ez van, és évtizedek múlva mi lesz. Legyen az a fogáról, az általános egészségi állapotáról, lévén szó bármiről is, és ez nekünk kötelességünk, hogy erre is utaljunk, és kézbe tartsuk, és felhívjuk rá a figyelmet. Tehát egy szóval egészségnevelés. Ez a mi dolgunk.
Itt beszélgetésünk végén, hogyha még a jövő felé tekinthetünk, akkor esetleg mi lenne az a néhány gondolat, azok a tervek, célok, amelyeket szívesen megosztana velünk is, hogyan tekint a jövő felé?
Érdekem a legfontosabb, hogy minél tovább egészséges maradjak, szellemileg, fizikailag, hogy tudjak dolgozni, mert nagyon szeretek dolgozni, és ez többször megfogalmazódott bennem már fiatalkoromban is, hogy nem kell nekem semmilyen passzió, mert itt a munkám, tehát a kedvtelés, a szórakozás, az én megtalálom a fogorvosi rendelőbe, mert kielégíti azokat a vágyaimat is majdnem, ami más vonatkozásban mondják, hogy mi a hobbim.
Hogy feltöltődést
okoz. Hát a hobbim, a munkám is, tényleg így van. De nyilván emellett a családom is nagyon fontos. Boldog vagyok, nagyon aranyos, kedves családom van, és alapvetően egy konszolidált millióban élünk, úgy érzem, de szerves része ennek a munka. Nem is tudnám elképzelni, hogy nem megyek be a rendelőbe, és az én kedves betegeimmel, meg a kedves munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolatunk a rendelőbe, a munkatársakkal. Hát azt nem szabad elfelejteni, hogy semmilyen dolog nélkülük nem valósul meg. Tehát azt, amiket én mondok, azt ők aztán ismétlik a betegek felé, úgyhogy egy ponton túl nekem már csak hallgatnom kell azt, hogy kamatoztatom a tudás, mert ők átveszik és alkalmazzák, és nagyon sikeresen paciens kontaktus van már köztük is, igen. És a fiatalok vonatkozásában szoktam fiatal orvosokkal is találkozni a rendelőbe, most is egy nagyon kedves kolléganőm van, akivel nagyon jó kapcsolatom van, és fogékony, szívesen tanítom mindenre, a saját szerény tapasztalataimat igyekszem átadni, és ez nagyon jó érzés, mikor látom a mozdulataimat az ő keze által is. Ez nagyon jó érzés, megmondom őszintén. Lehet, hogy a szüleimnek a pedagógus vére azért ott van bennem is egy kicsit.
Igen, és ugye, hát amiket mi is látunk,
igen.
Azt, ha olyan területen van lehetősége továbbadni az embernek.
Igen. Hát igyekszem ezt így alkalmazni, és azt gondolom, hogy remélem, hogy jó sokáig tudunk még így együtt dolgozni. Ez volna a célom.
Kívánom én is, hogy ez így valósuljon meg a továbbiakban is, és jó egészséget kívánok hozzá, és hogy minél többeknek tudjon itt a későbbiekben is segíteni, és nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és beszélgethettünk.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy találkozhattam önnel, meg a rádióhallgatókkal is. Viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Múltam, nem értem még, jövőmet elhajtom valamiért, ami úgy sem. Mostasson a teri volt, még hallgatlak. Engedem, hogy változtass. Nyújts, 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 de közel, én úgysem engedlek el. Érted, lehetek az, aki magamért nem lehet. Jövőmet építem valakiért, aki nem lettem. Az elején mondj mindent el, és akkor így szeretlek meg, nem várok mást. Együtt majd változunk. Közel, én úgy sem engedlek el. Érted, lehetek az, aki magamért nem látok.
kedves hallgatóink, hamarosan 16 órakor a hírek szólnak az Európa Rádióban, ezt követően pedig kalendáriummal, útravalóval és régió krónikával is várjuk Önöket.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig.